Isten igéjét olvasom Malakiás próféta könyvéből, a harmadik fejezet, 13. versétől a végéig. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászba jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik, és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amelyen könyörületes az ember a fiaihoz, aki tisztelik őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, a tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hizaldából kiszabadult borjak. Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja a seregek ura. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyerekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, megvizsgálod a szívünket, hogy vajon nem vagyunk-e mi is olyanok, mint akik a kevélyeket, akik gyarapodnak, tartják boldognak, és azt élik meg, hogy akik pedig engedelmesek te neked, azoknak sok nehézség, gond, gyötrelem van az életükben. Megvizsgálsz bennünket, színed elé állítasz, mert valójában így vagyunk sokszor. Boldog az, akinek minden jól megy, meg gazdag, és vajon mi miért vagyunk sokszor nehézségek között. És mégis azt mondod nekünk, Urunk, hogy te vagy az, aki felragyogsz, aki egy napon világosságot hozol, aki világosságot és különbséget teszel igaz és bűnös, hamis és valóságos között. És köszönjük neked, hogy te vagy az, aki azt mondod, hogy eljössz, hogy magad elé állíts, eljössz, hogy gyógyíts, hogy a te világosságodnak, ragyogásnak a sugarai ránk áradjanak, hogy betöltsed a szívünket, a lelkünket, hogy ugrándozzunk, mint a borjak, szabadon. És úgy vagyunk ma előtted ebben az adventben, ennek az adventnek a negyedik vasárnapján, mint akik azt ünnepeljük, hogy az Úr Jézus Krisztusban eljöttél, hogy őt megismerhettük, hogy ő benne felragyogott világosságod a szívünkben. És közben úgy vagyunk előtted, mint akik tudják, hogy várnak arra, hogy Jézus visszajöjjön az ő teljes dicsőségében. Kérünk téged, Urunk, hogy így beszélj ma velünk, így mutasd meg nekünk a te dicsőségedet, így ragyogtasd ránk a te világosságodat, így add, hogy a homály, a sötétség a szívünkből, az elménkből, amelyek a te ismereted ellen emeltettek, valóban távozzék. Így legyél te, ami napunk, ami világosságunk, ami meleget ad, ami körülöl el, ami meggyógyít, ami betölt. Jöjj, Szentlélek, Úristen, kérünk, jöjj, és jelensd ki nekünk az Úr Jézus Krisztust. Amen. Isten igéjét Márk evangéliumának a 9. fejezetéből olvasom, a 2. verstől a 13. versig. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehérré lett, amilyenre nem tud ruhafestő fehéríteni a földön. És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Mester, jó nekünk itt lennünk. Készítsünk ezért három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Mert nem tudta, mit mondjon, ugyanis annyira megrettentek. De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, ráhallgassatok. És hirtelen, amint körülnéztek, már senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Amikor jöttek lefelé a hegyről, meghagyta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, hanem csak akkor, amikor az emberfia már feltámadta halottak közül. Meg is jegyezték jól ezt az igét, de tanakodtak maguk között. Mit jelent feltámadni a halottak közül? Ezért megkérdezték tőle, miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Ő pedig így válaszolt. Illés valóban előbb jön el, és helyreállít mindent. Akkor viszont miért van megírva az emberfiáról, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része? De mondom nektek, hogy Illés már el is jött, és azt tették vele, amit csak akartak, ahogyan megvan írva róla. Kedves testvérek, az előző két hétben ugyanazt a kérdést tettük fel, most harmadszor is itt fogom kezdeni, látsz-e valamit? Ezt a kérdést tette fel Jézus a vaknak, miután egyszer rátette a kezeit, hogy meggyógyítsa, és mivel ő csak félig látott, ezért Jézus másodszor is imádkozott érte. Beszéltünk arról, hogy Márk evangélista szerkesztésében ez a gyógyítás sokkal többről szól, mint egy vak helyreállításáról. Annak a jelképes kifejezése, hogy a tanítványok lelki szemei csak lassan és fokozatosan nyílnak meg arra, hogy valójában kicsoda Jézus. A vak meggyógyításának a története egy olyan szakaszt nyit meg az evangéliumban, aminek középpontjában két Jézus küldetése, a másik a tanítványok értetlensége és vaksága. Jézus küldetése, hogy a messiásnak meg kell halnia és fel kell támadnia, és a tanítványok értetlensége, hogy a messiás király nem halhat meg. Miután Péter kimondta a megelőző szakaszban, hogy Jézus a messiás, az Isten küldötte, egyből utána vaknak bizonyul, mert amikor Jézus a szenvedéséről beszél, azt mondja, hogy nem, hát ez nem történhet meg veled. A tanítványok majd csak a feltámadás után fogják megérteni, hogy miért kellett meghalnia. Nem véletlenül, hogy ezt a szakaszt, ami egy vak meggyógyításának a történetével kezdődik, egy vak meggyógyításának a történetével zárja Márk. Onnantól Jézus megérkezik Jeruzsálembe, és jön a halál. És ebben a szakaszban, ami erről szól, hogy mit látnak, hogyan értik a tanítványok Jézust, ebben a nagy egységben van az a rész, amit ma olvastunk, hogy Jézus felmegy a hegyre a tanítványokkal. A kérdés itt is az, látsz-e valamit? És a mai részben azt kell mondanunk, hogy Jézus valami olyat láttat a tanítványaival, amit emberi szem nem láthat. Megmutatja az isteni dicsőségét, isteni lényét. Egy pillantást enged a színfalak mögé. Egy pillantást enged abba, hogy a dolgok a mennyei isteni valóság szerint vannak, és ami az élet mindennapjában el van rejtve a szemünk elől. Ez a pillantás, amit a tanítványok átélnek ott a hegyen, ez nem pusztán látás. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy Péter, Jakab és János ülnek, mintha moziban lennének, és végignézik szépen, de kívülről, hogy mi történik Jézussal, hogy hogyan változik el, hogy hogyan beszélget Mózessel és Illéssel. Nyilvánvaló, hogy bevonódnak ebbe a történetbe. Úgy kell ezt nevezni, úgy nevezzük ezt, hogy egy nagy lelki élményük vagy vallásos tapasztalatuk lesz. Valamit átélnek az isteni dicsőségből, Jézus dicsőségéből, amit még egyszer a mindennapokban normálisan, emberi módon nem élnek át. És ezért nem annyira a látásképet szeretném használni ma, amikor arról beszélek, hogy mi is történt ott a hegyen, hanem sokkal inkább azt a képet, hogy mit jelent megízlelni, mert ez közelebb van az átéléshez, megízlelni Jézus dicsőségét. Mit jelent kóstolni abban azt a dicsőséget, amit Jézus közelében át lehet élni. Mi az a tapasztalat, ami az egész lényüket megragadja, ami sokkal több, mint az, hogy valamit megnéznek és látnak. Arról szeretnék ma szólni, hogy mi is a dicsőség íze. Hogyan és miért adja Jézus ezt a tanítványainak, ezt a különleges élményt? Mi az ilyen élmény és tapasztalat szerepe abban, ahogy megnyílik a mi szemünk Jézusra? Ahogy felismerjük őt, hogy ki is ő valójában? Mi az, amit megad az embernek egy ilyen lelki tapasztalás? És mi az, amit nem ad meg? Nézzük először tehát, hogy mi is történik a tanítványokkal, hogyan tapasztalják Péter, Jakab és János az isteni dicsőséget a hegyen. Ennek a történetnek számos olyan motívuma van, amely visszavezethető oda, amit minden tanítvány jól ismert, amikor Isten leszállt Mózeshez a Sínai hegyre. Amikor itt a hegyen Isten dicsősége megjelenik Jézusban, azt minden zsidó ember úgy tudja olvasni, úgy tudja értelmezni, aki benne élt az Ószövetségben, a Szentírásban, hogy nagyon sok minden párhuzamos azzal, amikor az Izraelből való kivonulás és szabadulás után Isten dicsősége a pusztában leszáll a Sínai hegyre, ahol szövetséget köt a népével, és törvényt ad neki. A ragyogás, a fény, az izzás, a tűz, a leszálló felhő, a felhőből megszólaló isteni hang mind-mind erről beszél. Tehát Isten dicsőségének a megjelenése a tanítványok számára nem ismeretlen. Ebben nőttek fel, ezerszer olvasták, nagyon jól tudják, hogy mi van a Tórában, hogy hogyan történt ez. Tudják, ismerik. Nem ismeretlen a számukra. És ezért nyilvánvalóan, amikor ott vannak a hegyen, újra egy hegyen, és Jézus, látják, hogy Jézus elváltozik, hogy tündöklő fehérré válik a ruhája, hogy megjelenik Illés, megjelenik Mózes, aki ott volt a Sínaim, valamint felhő támad, és abból hang hallatszik, tudják hova kötni azt, amit átélnek. Tudják hova kötni azt, amit tapasztalnak. Egyszer csak azt élik át, hogy ami eddig Biblia ismeret volt a számukra, Isten csodálatos munkája a múltban, annak váratlanul belecsöppennek a közepébe. Ami eddig világos ismeret volt, egyszer csak benne találják magukat. Nem is akárhogyan, hanem éppen úgy, hogy Jézus, a messiás, aki az isteni dicsőséget hordozza. A dicsőség nem pusztán fényesség, tűz, földrengés, égrengés, mint Mózes könyvében, egykor a Sínain. Az isteni dicsőség ebből az emberből, Jézusból sugárzik. Úgy látják tehát Jézust, ahogy mondtam, ahogy senki nem láthatta őt testi szemeivel. Ahogy nem lehet őt látni. Egy belső, mindenki szeme előtt elrejtett isteni dicsősége Jézusnak, mint egy átízzik rajta ebben a pillanatban. Hogy ő valójában ki, hogy ő Isten, egyszer csak megjelenik, átízzik rajta. Ugye nyilván nem a ruhája fénylet, nem valamilyen fluoreszkáló valamivel kenték be, hanem az egész arról beszél, hogy az isteni dicsőség jelenik meg, sugárzik ki, izzik át. Egy pillanat erejéig lehull a lepel, hogy ki is ez a Jézus valójában. Egy pillanat erejéig lehull a lepel, ami takarja Jézus szent isteni lényét. És ugyanakkor még egyszer beléjük van írva a tanítványokba, hogy ez a megjelenés Isten dicsőségének a megjelenése az írások szerint. Ezért tudják hova kötni a tapasztalatot. És ezért nem kezdenek el arról beszélgetni, hogy mi ez, ufó, mi történt itt. Mert tudják, mert olvastak róla, és amiben benne találják magukat, az már más módon ismerős nekik. Másodszor, amikor Jézus elváltozik, és Isten dicsősége megjelenik, egy pillanatra lehull a lepel élet, halál és örökkévalóság kérdéseiről is. Megjelenik Illés és Mózes. Mintha e világ korlátai félre tétetnének, hogy felragyogjon a szemük előtt Isten uralmának a valósága, hogy akik az Úrban mentek el, azok élnek. Ezt valljuk, nem ezt hisszük mi is, csak nem látjuk. És ők egy pillanatra lehull a lepel, felmegy a függöny, belátnak a színfalak mögé. Mózes él, Illés él. Az Isten uralmába és dicsőségében élet és halál örökké valóság kérdéseiről lehull a lepel, benne vagyunk. Ez mind igaz. Mózes, akinek Isten a törvényt adta, Illés, aki az Ószövetség legnagyobb csodáit tette, és nem meghalt, hanem elragadtatott, nem enyészetet látnak a legvégén, élik át, hanem élnek. Hogyan hatott a tanítványokra ez a különleges tapasztalat? Péter azt mondja, Mester, jó nekünk itt lenni. Készítsünk ezért 3 sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. És bár Márk evangélista hozzáteszi, hogy mert nem tudta, hogy mit mondjam, annyira megrettentek, ami azt hiszem, hogy nem különösebben meglepő. Mégis nem járunk távol a valóságtól, ha ennek ellenére azt mondjuk, hogy mi Péter reakciója? Ezzel, hogy építsünk 3 sátrat, hogy örökítsük meg ezt a pillanatot. Örökítsük meg ezt a pillanatot. Akár arra vonatkozik ez a javaslat, hogy lakozzanak ott a hegyen, a sátorban Jézus, Illés és Mózes, aztán majd mi is ott maradunk. Vagy egyes biblia magyarázók szerint nem erről van szó, hanem arról, hogy ilyen emlékműveket akarnak ezzel állítani. Vagy az is lehet, hogy a messiási időkre utal ez, amikor azt gondolták, hogy majd újra a messiási időkben, újra sátrakban fognak lakni. Végül is mindegy, a lényeg az, maradjon így. Ragadjuk meg. Jó itt. Jó otthon lenni. Otthon érzik magukat, amik az Isten dicsőségét ízlelik. Végre otthon vagyunk. Azt mondja Péter erről a vallásos tapasztalatról, a dicsőség ízéről. Jó itt. Ez nekünk nagyon-nagyon jó. A legjobb lenne itt maradni és örökké élvezni a dicsőséget. A legjobb lenne soha vissza nem térni oda, ahol nem látunk téged így leplezetlenül. Ahol azt látjuk, hogy a világ hiába valóság, múlandóság alá vettetett. Aki kóstolja Isten dicsőségének az ízét, az tudja, hogy erre vágyik. És ugyanakkor viszont, amilyen váratlanul jött, olyan hirtelen el is tűnt tapasztalat. Egyszer csak hirtelen, amint körülnéztek, már senki más nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. És olyan volt, mint régen. Egy pillanat, és vége. Megkóstolják, de nem maradnak meg benne. Vajon miért éri a tanítványokat ez a különleges tapasztalat? Nyilvánvaló persze, de fontos megjegyeznünk, azért, mert Jézus ezt készítette számukra elő. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte őket külön egy magas hegyre. Ami nyilvánvaló, Jézus oldaláról céltudatosságot és szükségszerűséget kell feltételeznünk. Nem véletlenül szaladtak bele a tanítványok ebbe, nem véletlenül odasodródtak Jézus mellé, amikor vele valami történt, hanem Jézus egészen tudatosan elvitte őket magával, mert azt akarta, hogy ezt éljék át. Nem kétséges, hogy ez része lesz annak, ahogy majd megnyílik a szemük, és felismerik, hogy ki ez a Jézus, aki meghal, és majd feltámad. Továbbá, azért is át kellett élniük ezt, mert kaptak egy üzenetet. Amikor leszáll a felhő, akkor azt hallják, hogy ez az én szeretett fiam, ráhallgassatok. Kapnak egy üzenetet az atyától. Valóban ez a Jézus az, akinek mondtátok, a messiás, valóban ő az, akit Isten küldött. Hallgassátok, azaz engedelmeskedjetek neki. Erre még vissza fogok térni. És látnunk kell még végül itt a dicsőség megtapasztalásának a korlátjait is. Az egyik korlát, amire utaltam, hogy csak egy pillanatig tart. A másik korlát, hogy nem ad teljes megértést. Jézus megparancsolja nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, majd csak akkor, amikor feltámadta halottak közül. Márk meg hozzáteszi, meg is jegyezték jól ezt az igét, tehát engedelmeskedtek, de tanakodtak maguk között. Mit jelent feltámadni a halottak közül? Nem értik. Átéltek valamit, de még nem értenek mindent. És a következő beszélgetés, most nem megyek bele Illésről, ki az, aki visszatér, hogyan tér vissza a messiás előtt, az ugyanerről beszél, még nem értenek mindent. De kóstolták a dicsőség ízét. Mindezek alapján azt a kérdést kell feltennünk, hogy ez a tapasztalat, amit Péter, Jakab és János átélnek, egyedülálló-e, vagy hasonlót átéltek, átélnek-e mások is? Ha az új szövetségre tekintünk, csak nagyon gyorsan, ha nem is a testben lévő Jézussal, de a Szentlélek jelenléte által, más új szövetségi szereplők is kóstolják a dicsőség ízét, átélnek valami hasonlót. Pál apostol beszél arról egy alkalommal, hogy elragadtatott a harmadik égig, és kimondhatatlan beszédeket hallott. Nyilvánvalóan ez olyan különleges vallásos tapasztalat, amiről nagyon szűkszavúan beszél Pál, de amelynek során rendkívüli módon érzékelte Isten dicsőségét. Ahol erről beszél, utána ott fog beszélni a szenvedéseiről, meg az erőről, amit kap, hogy elhordozza a szenvedést. Vajon nincs-e kapcsolat, hogy aki kóstolta a dicsőség ízét, el tudja hordozni a szenvedést, mert itt még nincs a dicsőség teljessége. János apostol Patmosz szigetén, amikor megjelenik látomásban előtte Jézus, mit lát? Olyan, mint a tűz, ragyogó, fehér, hatalmas, erőteljes. Hangja hatalmasan szólít meg. Egészen olyan, mint amit a tanítványok átélnek a hegyen. Kapja az üzenetet, írja meg, amit lát, így születik a Jelenések könyve. István vértanú. Azt olvasok róla, az arca olyan volt, mint egy angyali, ami nyilvánvaló ugyanerről beszél, ragyog megkövezése órájában. Majd megnyílik az ég, és látja az atyát és Jézust, és az ő dicsőségét, amikor megkövezik és kivégzik. Mégis szeretném, hogyha egy nagyot lépnénk az egyház történelemben, hogy hogyan is kóstolhatja az ember a dicsőség ízét, és meghallgatnánk Jonathan Edwards tapasztalatát, majd néhány gondolatát az isteni dicsőség modernkori megtapasztalásáról. Tehát most szeretném, hogy megjegyeznénk az ő nevét, jó? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards a 18. század első felében élt, amerikai puritán lelkipásztor és tudós. És a következő miatt választottam őt, mielőtt majd itt különböző kérdések érnek engem, hogy hát miről is beszélünk itt ebben a világban rendes református emberként. Jonathan Edwards először is az egyik legnagyobb filozófus és gondolkodó Észak-Amerikában, úgy hagyták számon a mai napig. Semmiképpen nem vádolható sekélyes rajongással. Egy hatalmas, tudós elme. Másodszor Edwards maga is átélte azt, amit lelki ébredésnek neveznek a teológusok. Az ébredés az az időszak, amikor csak így lehet leírni, amikor a menny lejön a földre. Amikor emberek hatalmas tömegben sokan átérik Isten dicsőségének a jelenlétét, és menekülnek az Úr Jézus Krisztushoz, menekülnek ő hozzá, vágynak rá, megtérnek, és új életet kezdenek. Egy egész társadalomban sokan, nagy tömegek, különleges látogatásai Istennek az ébredések. És Edwards maga is átélte ezt a saját gyülekezetében, Northamptonban, vagy az úgynevezett nagy ébredésnek aktív részese volt. Harmadszor Edwards tudományos igényű munkát írt ezekről a különleges lelki tapasztalatokról, amelyeket emberek átéltek az ébredésben, akik az én szavaimmal kóstolták a dicsőség ízét. Edwards hosszan elemezte és megfigyelte, részben azért is, hogy elválaszza az igaz és a hamis dolgokat egymástól. Végezetül pedig el kell mondani, hogy Edwards teológiai értelemben református teológus volt. Ezek után nem csak megfigyelte, elemezte, hogy mit éltek át mások, hanem saját maga is átélte. A következőt írja. A nyelvezet az kicsit régiesnek tűnik, de minden ilyen nyelvezet a kimondhatatlant próbálja leírni. Próbáljuk így érzékelni, hogy mit mond. Egyszer, még 1737-ben kilovagoltam az erdőbe, és miután szokásomhoz híven egy csendes helyen a lóról leszállvám, magasztos elmélkedés és imádság céljából sétálni indultam, csodálatos látomásom volt az Isten és ember között közvetítő fiú dicsőségéről. Valamint az ő csodálatos, nagyszerű, teljes, tiszta és édes kegyelméről és szeretetéről. Önfeladó és gyengéd oltalmazásáról. Ez a kegyelem, amely oly nyugodtnak és édesnek látszott, ugyanakkor egek felett valónak is tűnt. Krisztus személye leírhatatlanul tökéletesnek érződött, amely tökéletesség elég nagy volt ahhoz, hogy minden gondolatot és elképzelést magába szippantson. Mindez megítélésem szerint egy óráig tarthatott, amely időt nagyrészt könnyek árjában és hangos zokogással töltöttem el. A lélek felbuzdulását éreztem, ami olyan, mint kiürülten és leigázottan a porban feküdni, és egyedül Krisztussal megtelni. Szent, tiszta szeretettel szeretni őt, bízni benne, benne élni, szolgálni, követni őt, és megszenteltetni, megtisztítatni egy isteni és mennyei tisztaság által. Számos más alkalommal is támadt ilyen látomásom, és ezek minden esetben hasonló hatással voltak rám. Mi a jelentősége annak, hogy valaki kóstolja a dicsőség ízét? Vajon miért adja Jézus dicsőségének átélését egy-egy ilyen pillanatra, ma is? Miért megy fel a függöny Isten csodálatos világosságára, hihetetlen kegyelme és szeretete előtt egy-egy pillanatra, amely pillanatok mégis az örökké valóság előízét hordozzák a számunkra? A következőket mondhatjuk ezekre a kérdésekre Edwards gondolatai alapján. Először is azt mondja, hogy létezik egy olyan természetfeletti és lelki világosság, amit Isten közvetlenül közöl az ember lelkével. És ez a világosság, vagy ez az ismeret teljesen más, mint amit természetes módon nyerhetünk. Aki lelkileg megvilágosítatott, az nem pusztán értelmében hiszi, hogy Isten dicsőséges, hanem Isten dicsőségének az érzete, az érzése megjelenik a szívében. Az ilyen ember nem csak racionálisan tudja, hogy Isten szent, és a szentség az jó, de érzékeli, átéli Isten szent voltát a szívében, a lelkében. Az ilyen ember nem pusztán spekulatív módon tudja, hogy ő kegyelmes, hanem gyönyörködik szíve mélyéből Isten kegyelme jelenlétében. Átéli, nem pusztán tudja, hogy az ember bűnös. Az ébredések idején emberek agonizáltak, olyan szinten rájuk szakadt a bűnösség érzete, hogy aztán Krisztust elfogadva felettébb magasztalják és dicsőítsék őt, mert olyan valóságos volt szívükben Isten kegyelmének a gyönyörűsége. Milyen szavakat használ Edwards? Édes és hasonlók, ízlelés. Nem tudja máshogy leírni. Kétféle tudás van tehát, mondja, Isten jóságáról, amelyre Isten az embert képessé tette. Egy fogalmi ismeret, a tanítványok tudják, hogy Isten dicsősége leszállt a Sínaira. Hogy Isten dicsősége le tud szállni, és ez hogyan történik. Szükséges és fontos. A másik a szív észlelése, ami gyönyörködik Isten jelenlétében. A tanítványok egyszer csak benne találják magukat Isten dicsőségében, Jézussal a hegyen. Az egyik is ismeret, a másik is ismeret. Te hogyan ismered Krisztust? Ebben a második ismeretben Isten a tapasztalaton keresztül részeltet. Ez nem azt jelenti, hogy ez a második ismeret független az elsőtől, a fogalmi ismerettől, Isten igéjétől. Ezért mondtam, hogy fontos, hogy a tanítványok tudják, hogy miről van szó, és nem azon kezdenek el ott gondolkodni, hogy ez most egy UFO. Mert tudják, hogy mi történik, amikor az Isten dicsősége leszáll. Azt mondja Edwards, hogy csak az az ismeret, ami az Isten igéjéből ott van az ember értelmében, Krisztusról, hogy ő kegyelmes, hogy ő megbocsátó, hogy ő szabadító, hogy ő igaz, csak azt tud megelevenedni a lélek által, és valóságos tapasztalattá, és szívben lévő érzetté lenni. Az Isten igéje hozza el az igazságot, plántálja el az értelmedbe. Hogy aztán az Isten szent lelke azt megelevenítse, és az valóság legyen, amit átélsz. Csak azt tud megelevenedni bennünk, ami előtte oda került. És innentől már nem puszta fogalom Krisztus dicsősége, hanem egy olyan érzet, ami meghatározza a szívet. Miért olyan döntő ez a kóstoló? Azért, mert egyedül ez a tapasztalat az, ami képes legyőzni az emberben mindenféle istenellenes előítéletet, mondja. Elhárítja, ez a tapasztalat elhárítja az akadályokat. Mert amikor megváltozik a szív, amikor az ember kóstolta Isten dicsőségét, Jézus dicsőségét, mint a tanítványok a hegyen, bár még sok mindent nem ért, de már kész alázatosan megnyílni Isten előtt, és elfogadni az ő igazságát. Hányszor és hányszor van ez, nem? Valaki keresi Istent, és tele van kérdésekkel. Tele van kérdésekkel. És kap esetleg válaszokat. És lehet, hogy őt zavarja a legjobban, hogy hiába kap válaszokat, nem elégítik meg a válaszok, még ha igaznak is tartja őket. Újabb kérdései támadnak, újabb fennakadásai, hogy hogyan ismerhette, hogyan fogadhatnám én el ezt a Jézust. Az ember értelme, az ember lénye tele van előítélettel Isten ellen. Tele van előítélettel Istennel szemben. És mi történik? És pusztán a racionális szinten nem fog megváltozni. Edwards azt mondja, amikor az Isten dicsősége megérinti a szívedet, akkor megszűnik ez a fajta előítéletesség, és megnyílik az értelmed, hogy be tudja fogadni az Isten igazságát. Sokszor beszélünk arról a gyülekezetben a Alfa kurzus kapcsán, hogy emberek hallják az Isten igazságát hétről hétre, de nem baj, úgyse értenek belőle sokat. Ez magunknak szóval nem baj, mert hogy elmondjuk, és csak kérdések, és nem értik. Persze, hogy nem értik. Hogyan lehetne érteni az evangéliumot, a keresztet? Erről múlt héten volt szó, hallgassuk meg, aki nem volt itt. Sokszor azt mondjuk, hogy de sokszor a hétvégén, az Alfa hétvégén, ahol átéljük Isten érintését, összeáll a kép. Miért? Mert Isten jelenlétét kóstolva, Isten szeretetét átélve, Isten dicsőségébe bepillantva, megnyílik az értelem, és kész elfogadni az Isten igazságát. Továbbá Isten dicsőségének ez a megtapasztalása szomjúságot is kelt. Innentől az, aki eddig csak akadékoskodott, lehet, hogy Isten igazságának és a Bibliának buzgó kutatója és tanulmányozója lesz. Nem ritka, hogy a dicsőség íze kóstolása után az értelme is tisztul és elevenedik, és ami eddig semmit nem jelentett, értelmetlen betűk voltak a számára, innentől elkezdi érteni, és elkezd szólni hozzá Isten az igéből. Ami eddig érdektelen volt és unalmas, az fontos lesz a számára. Az értelme is, meg a szíve is vágyik Jézus után. A tanítványok a hegyről lefelé jövet még nem értik, hogy milyen feltámadásról beszél Jézus. Világos. De egybe biztos vagyok, hogy ezután az élmény után még sokkal inkább tudni akarják, hogy miről van szó. És hogy hogyan volt ez a része, ennek, ez az élmény részese annak, hogy a végén egyszer mégis eljutottak a megértésre, és Jézus követői lettek, azt nem tudjuk. De hogy része volt annak, mert Jézus nem véletlenül vitte el ezt a hármat, hogy ezt átélje, az biztos. Aztán van még egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami abból fakad, hogyha valaki kóstolta a dicsőség ízét. Tudnélik az, hogy Jézus dicsőségének tapasztalása azt is megadja, hogy tudod, hogy mi az az egyetlen igazi valóság, az az egyetlen igazi szeretet, amire a szíved szomjazik. Szomjazik, mert ugye elmúlik, tehát nem marad ott. Elmúlik. De mi? A kérdés az, mi, milyen szájíz, bocsánat, marad bennünk a dicsőség ízének kóstolása után? Mi marad a szívedben utána? Mire vágysz innentől? Aki megkóstolta, ha csak egy pillanatra is Jézus dicsőségének édes, gyönyörűséges és megelégítő voltát, az egy óriási ajándékkal lett gazdagabb. Különbséget tud tenni szíve hiába való, hamis és valóságos. Hamis és valóságos igaz vágyai között. Ha megkóstoltad a dicsőség ízét, Jézus jelenlétét, akkor amikor nem éppen ebben vagy, és a szíved felgerjed valamire, akkor nagyon jól tudod, hogy az tényleg az, amire a szíved és a lelked vágyik, Jézus szeretete, vagy csak valami hamis, sekélyes pótszer, bűn. Pótszer az a bűn. És ezért, aki átélte Jézus dicsőségét, abban ott van ez az érzés, hogy mire is van nekem szükségem? Mi kell? Üres vagyok ma reggel, üres vagyok. Mi kell? Több pénz kell? De hogy kell? Több szeretet? Egy pár, egy másik pár? Ez mind kell, vagy nem kell, de mi az, ami igazán kell a lelkemnek? Aki kóstolta a dicsőség ízét, tudja jól, mire vágyik a szíve. Egyedül a Teremtőre, az Alkotóra, Jézus szerelmére, Jézus jelenlétére. Végezetül pedig, mint egy buzdítású most, amikor hamarosan Isten dicsőítésében és magasztalásában leszünk együtt. Álljon itt egy utolsó idézet Edwardstól. Egy olyan személyről, akiről hosszan ír, akinek megadatott Isten dicsőségének a lelki látása, és még egyszer állítson ez bennünket oda Isten elé, és készítsen fel minket a dicsőítésre. Ezt írja Edwards erről a személyről, különösképpen erőteljesen kívánt két dolgot, hogy az alázatban és imádatban egyre tökéletesebb legyen. Teste és lelke gyakran, mint egy azért kiáltott, hogy Isten előtt magát megalázhassa, és őt imádhassa, nagyobb szeretettel és alázattal. A testet gyakran lenyűgözte és zaklatottá tette az a gondolat, hogy a szentek a mennyben tökéletes alázatosságban és az ő trónusa előtt leborulva imádják Istent. A személy nagy gyönyörűségben magasztalta énekben Istent és Jézus Krisztust. Azzal a kívánsággal, vaj ha lehetne ez az élet, egy Istent magasztaló, szakadatlan, dicsőítő ének. Isten adja, hogy ahogy dicsőítjük őt, megnyíljon az ég, egy szempillantásra felmenjen a függöny, belelássunk Jézus dicsőségébe, kóstoljuk a dicsőség ízét, hogy utána azzal a bizonyossággal élhessünk minden nap, hogy tudjuk, hogy hova tartozunk, és tudjuk, hogy hova tartunk. Amen. Imádkozzunk. Jézus szívnek édessége, élő kútja, fényessége, minden kincsének szekrénye, kívánságának jó vége. Sem nyelv azt meg nem mondhatja, sem betű fel nem írhatja. Csak ki próbálta, tudhatja, hogy milyen a Jézus lángja. Urunk, könyörülj hát meg rajtunk, és részletes bennünket abban az egyetlen igaz világosságban és ismeretben, amelyet sem nyelv, emberi beszéd, sem betű el nem hozhat a mi szívünkbe, egyedül csak Te. Kiáltunk azokhoz, akik úgy érzik, hogy homályban és sötétségben vergődnek. Tele kérdésekkel, hogy ahogy most Isten dicsőítésében együtt leszünk, nyissák meg a szívüket, és szent lelket szálljon le rájuk, és részeltesse őket abban, ami minden megtérőnek reménye, hogy az Úr Jézus Krisztus él és elér. És kiáltunk mindazokért, akik már kóstolták Jézus édességét, de a régi emlék elhalványodott, és ezért mostanában mást kóstolgatnak. Akár egészen konkrétan. Imádkozunk szenvedélybetegekért. Édességet győzele mindazt, amire az ő szívük és testük vágyik. Imádkozunk azokért, akiknek szíve a pénz szeretetének rabságában van. Édességet győzele azt az édességet, amit az ad. Akiknek szíve paráznaságban van. Édességet és szerelmet győzele mindazt a hamis pótszert, amit keresnek. Ahogy eléd jövünk, Urunk, ragyogtasd ránk világosságod, hozd el szívünkbe melegséged, fordíts bennünket vissza magadhoz, és add nekünk a megtérők nagy jutalmát. Azt a jutalmat, hogyha hozzád térünk, akkor a tiéd vagyunk, és te hozzánk térsz, és te a miénk vagy. És hadd tudjunk így élni adventben, nem csak most, hanem életünk minden napján, hogy tudjuk, hogy hova tartozunk. Hogy tudjuk, hogy egy nap nem csak felmegy a függöny egy pillanatra, hanem te újjáteremted a világot, és mindent át fog hatolni, és át fog járni dicsőséged. És akkor nem csak kóstoljuk egy pillanatra, hogy utána vágy maradjon, és szomjúság a szívünkbe utána, hanem akkor benne fogunk élni, jelenlétedben, szeretetedben, egy egész megújult világban, amely ugrándozik, mint a borjú, amely örvendezik felettébb, ahol apák és fiak, anyák és lányok szíve megbékél egymással, ahol a kapcsolatok meggyógyulnak, ahol nem lesz gyász, nem lesz halál, nem lesz betegség. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ennek az eljövendő világnak az érzetét szent lelked által beírod a szívünkbe, hogy mi te rád tekintsünk, neked kedves és szent életet éljünk. Hogy ezen keresztül vigasztald azokat, akik gyászolnak, erősítsd azokat, akik betegségekkel küszködnek, felemeld a fejét azoknak, akik lehorgasztották azt, és minden módon dicsőségedet munkáljad. Jöjj vissza, Úr Jézus Krisztus, kérünk. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké.